Kedves hallgatóink! Én Kós Albert, történelmi keresztény egyházakhoz közelálló hetilapokban állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A január 7-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a december 31-ére dátumozott szám 56 oldalán 49 cikkből válogatunk. A 20. oldalon olvassuk, hogy az Evangélikus Élet magazinunk december 3-i számába már hírt adtunk arról, hogy a második átdolgozott, bővített kiadásban jelent meg a 16. század magyar dallamait összegyűjtött kötet. Csomasz Tóth Kálmán, református lelkész, himnológus, munkája az irodalom és zenetörténet számára évtizedek óta nélkülözhetetlen forrásanyag. A Kantáte rovat vezetője, Esedi Zsuzsa kérdezte Ferenc Ilonát, a gyűjtemény szerkesztőjét, hogy hol bukkant föl Huszár Gál énekeskönyve. Borsa Gedeon irodalomtörténész fedezte fel 1975-ben Stuttgartban, mind a mai napig ez az egyetlen fellelhető példány ebből a fontos kötetből. Huszár Gál, 16. századi énekszerző a Heidelbergi KT magyarra fordítójának gyűjteményében 49 ének eddig teljesen ismeretlen dallamát találjuk. A 22. oldalon írja Szeverényi János, hogy a nyugati jóléti társadalmakban megtagadják a bibliai alapokat, pedig ezeken épült fel a kultúrájuk. A kötelező egyházi világ elmúltával tombol az istentelenség, az erkölcstelenség. Ennek a furcsa szabadságvágynak nincs határa, nincs tabu, minden lehetséges, mindenkinek igaza van a maga szempontjából. Az erkölcsi elhajlásokat normává teszik. Úgy tűnik, nincs megállás. De mi lesz ennek a vége? A 36. oldalon írja Kovács Barbara, hogy protestánsok számára egy monumentális, aranyozott szobrokkal díszített Szirádás katedrálisba belépni egy kicsit meghökkentő. Mire ez a nagy pompa? Mire ez a nagy fényűzés? Kérdezhetnénk. Azonban gyakran elfelejtjük, hogy amikor ezeket a díszes katedrálisokat építették, a mestereket és a művészeket egyetlen eszme vezérelte, hogy az Istennek a legjobbat kell adni. Kerül, amibe kerül, de az Istennek nem adhatunk középszerűt. Az egész életüket rászánták, hogy az Istennek megalkothassák a legnagyobb művet. A 38. oldalon mondja Szabó Lajos professzor, az Evangélikus Hittudomány Egyetem rektora, hogy két szentségünk van, a keresztség és az úrvacsora. Szentségnek azt tekintjük, amit Jézus Krisztus szava indított el, és látható jele van. A szentség harmadik kritériuma, hogy az üdvösség ígérete fűződik hozzá. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 51 cikket találunk. A címoldalon olvassuk Kránitz Mihály tollából, hogy hívő emberként tudjuk, hogy minden kegyelem. Az egész életünkben számolunk az Isten jelenlétével, gondoskodásával, érezzük az irántunk való szeretetét, és szeretnénk megtalálni és teljesíteni azt a tervet is, amelyet ő gondolt el rólunk. A polgári év kezdetén a sok elhatározás mellett a hívő ember bizalommal tekint a jövőbe, mert tudja, hogy az Isten, aki őt a létbe hívta, mellette áll és segíti őt a kibontakozásban. Az Országos Lelkipásztori Intézet január 29 és február 1-e között ismét Egerben rendezi meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat. A találkozóra 250 résztvevőt várnak, közöttük határon túlról érkezőket is. A konferencia témája a szentségek. A második oldalon írja Czakó Gábor, hogy a 2000-ben kiadott Szeminó jelentés arra jutott, hogy nincs magyar finnugor néprokonság, majd idén Neparázki Endre és munkatársai, a Szegedi Egyetem Genetikai Kutatóintézete ugyanezt állapította meg négyszer annyi adat alapján, amelyek ráadásul honfoglalóktól származtak. Tehát olyanoktól, akik közül néhányan talán még az őshazába születtek. A harmadik oldalon így a rozs borbála, hogy a közelmúltban befejeződött annak a budavári Madonna szobornak restaurálása, amelyet vélhetőleg a 15. század elején készített egy eddig ismeretlen mester. A közel életnagyságú Madonna szobor a festésében megújulva látható a Mátyás templom kiállító termében. A 11. oldalon írja Marics József, hogy harmadik Béla királyunkat az Árpád ház legjelentősebb királyai között tartjuk számon. A Bizáncban nevelkedett herceg nagy műveltségre tett szert, több nyelven beszélő uralkodó volt, akit a gyermekkorától kezdve királynak neveltek. Zavaros politikai helyzet közepette érkezett meg Bizáncból Magyarországra, Lukács esztergomi érsek nem bízott meg benne, ezért a koronázását 1173. január 13-án a kalocsai érsek végezte el. Megszilárdította a királyi hatalmat, előnyös békét kötött az ellenfeleivel. A királyi notárius azt írta róla, hogy kérte Incentius pápa úrtól, hogy rendelje el, hogy a megboldogult László királyt a szentek közé iktassák. A 14. oldalon olvassuk, hogy a csíksomlyói kegytemplomban minden első szombaton este 6 órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően délután 5 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér imádkozás van, és gyertyás körmenetben viszik a szűzanyag kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 36 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy elbúcsúztattuk a reformáció 500. évét, és köszöntjük az 501-et. Az ünneplés adta feladatok után most egy kicsit általánosabban tekintünk a kezdetre, az előttünk álló ismeretlen évre, a közelgő parlamenti választásokra. A más utat, az új kezdetet mindig megelőzi valamilyen nagy mélység vagy magasság, valamilyen nagy találkozás, életre szóló élmény. Ez a nagy találkozás a Krisztus látásban teljesedett be, írja a napkeleti bölcsek története kapcsán Szabó Ferenc, dunamelléki főjegyző. Szotár Korsolya írja, hogy láncszemekként kapcsolódnak egymásba a budapesti magyar tudósok körútján az egyetemek kutatóközpontjai. A hatalmas komplexumok sorában különleges színfolt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székháza, amelyet 2017. december 17-én Csortultig megtöltött a távol-keleti vendégszeretet. A budapesti koreai reformátusok ünnepi istentiszteletén Jeong Chek-hwa lelkipásztor a házasságtörő asszony történetén keresztül szólt az Isten mindenkit körülelő szeretetéről. A második oldalon mondja Szőke Attila Szilárd, hogy néha megriadok attól a gondolattól, hogy vajon némelyek reformátussága nem merül-e ki felszínes biblia ismeretben, a keresztény értékrend kispolgári követésében. Sokan vannak a KSH keresztények, akik 10 évente csak a népszámláláskor mondják magukat reformátusnak. Kevesebben vannak a K&H keresztjének, akik karácsonykor és húsvétkor látogatják meg a templomot. Még kevesebben a HK hívek, akik a Heidelbergi KT lelki alapjén állva élik a mindennapjaikat. Rejtve és titokban gyakoroljuk a hitünket, de így sebezhetőek is vagyunk. Az ünnepek utáni fogyókúrának viszont semmi köze sincs a böjtöléshez. A 8. oldal úrja bód is, hogy az Úr születésére hármas ünnepnappal emlékezik a keresztény egyház. A születés ünnepén, december 25-én a halandó testet öltött halhatatlant ismerjük fel a kisdeszbe, aki 8 napos korában a Jézus, azaz a szabadító nevet kapta. Ehhez a polgári újévvel éppen egybeeső ünnepnaphoz harmadikként csatlakozik január 6-án vízkeresztnapja, amely a hármas evangéliumi történettel a napkeleti bölcsek, a megkeresztelkedés és a kánai mennyegzői csoda húzza alá Krisztus Isten fiúságát. A vízkereszt ünnepe a református naptárunkból mintegy 200 éve hiányzik. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 32 cikket találunk. A lap elején olvassuk, hogy 25 évvel ezelőtt vízkereszt napján szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa Rómában Ternyák Csaba egri érseket. Az érsek úr elmondta, hogy 11 új püspököt szenteltek velem együtt. Sok bíboros és püspök volt jelen, a bazilika, amely Szent Péter sírja fölé épült, tele volt hívekkel, és ott állt előttem Szent Péter utóda. Mélyen bennem maradt, amikor a minden szentek litániáját énekelve alázattal arcra borultunk. Ekkor a lelki szemeim előtt a szenteken keresztül megjelent nekem az egész egyház történelme. Úgy éreztem, hogy együtt van velünk a földi és a mennyei egyház. A 4. oldalon írja Kovács Gergely, hogy itt és most is közöttünk van Jézus. Nem kísérik motoros rendőrök, mint az államfőket, nem úgy jelenik meg, mint a sztárok fényözönben. Vajon fölismerjük-e? És ha igen, akkor fölfedezzük-e benne az Isten fiát, a megváltót? Vagy lefokozzuk hétköznapi emberré, a testvérünké, vagy egyszerűen a barátunká? Esetleg csak csoda doktor, erkölcsi példakép, vagy kiváló ember lesz belőle? A 11. oldalon írja Berán Ferenc, hogy korunk embere számára a boldogság elsősorban érzelmi örömöt, kiteljesedést jelent. Azt tartják boldog embernek, akinek nincsenek fájdalmai, aki kiegyensúlyozott, az emberi kapcsolatai rendezettek, harmonikus életet él, akinek az érdekeit, értékeit elismerik, és akinek a segítségére sietnek. A Szentírás szerint viszont a boldogság nem érzelmeket, hanem inkább tudati állapotot jelent. Az a boldog ember, aki az Isten útján jár. A 12. oldalon elindították Fritz Gerlich boldogávatási eljárását, cím alatt olvassuk, hogy Karl Albert Fritz Michel Gerlich, a katolikus újságíró, 1927-ben megismerte Neumann Teréz misztikust, akinek hatására megérlődött benne a döntés, hogy a református hitéről áttér a katolikus hitre. Nyíltan állást foglalt a nemzeti szocializmussal szemben. Hitler 1933-as hatalom átvételét követően letartóztatták, a Dachaui koncentrációs táborba internálták, ahol fogva tartották és kínozták. Hivatalos tárgyalása sohasem volt, 1934. június 30-án agyonlőtték. Kedves hallgatóink! A 2018. január 7-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekésztője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.
tiszta szent ég.